December 7th.
Das ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Még mielőtt elkezditek meghallgatni a podcastet, szeretnénk jelezni valamit. Mi igazából ebben a pillanatban fejeztük be a felvételt, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy a macskánk egy kicsit belehalasszódik, úgy elnézést kérünk. Legközelebb igyekszünk erre odafigyelni. Hát most igazából Badot is hallhatjátok, hogyha nagyon füleltek. Ezzel együtt reméljük, hogy tetszeni fog, úgyhogy hallgassátok meg. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Tündi vagyok.
Én pedig Andris.
A mai témánk címe Bátor aktivista nők az arab világban. Két nő történetét fogjuk nektek bemutatni. Az egyik a szaúd-arábiai Manal al-Sharif története, a másik pedig a pakisztáni Malala története.
Az ötlet pedig onnan jött, hogy pár hónapja belefutottam az interneten Manal al-Sharifnek ez a Merv vezetni című könyvébe, és meglepődve olvastam a fülszövegét, hogy ő pár éve még Szaúd-Arábiában nők nem vezethettek, és akkor rögtön ő felcsillant az érdeklődésem. Ezt így szokták mondani?
Felkeltett az érdeklődésemet.
Felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez mégis hogy lehetséges, hogy ebben az országban nem lehetett vezetni még pár éve.
A másik könyv pedig Malala könyve, az Én vagyok Malala című könyv. És én ezt még pár éve kaptam az Andristól szülinapomra ezt a könyvet, és akkor arra gondoltunk, hogy ha bár két másik országban játszódik tulajdonképpen a történet, de mi most egy podcast adásba vonjuk ezt a két történetet.
Igen, mind a kettő igazán inspiráló történet, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Még annyit hozzátennék, hogy nem tudom ki mióta hallgat minket, de a narancsárga logónkon, hát ha már gondolkoztatok, hogy milyen személyek is vannak rajta, közülük az egyik, az Malalát ábrázolja ilyen sziluett formájában.
Amit még el szeretnénk mondani, hogy hát, hogy ugye az arab világról fogunk majd beszélni, és az ottani helyzetről, főleg ugye a nők helyzetét érintve. Viszont amit el szeretnénk mondani, hogy egyáltalán nem iszlám ellenes az, amit most szeretnénk megosztani, mert egyszerűen tényeket szeretnénk objektíven bemutatni, habár nyilván nekünk is van erről véleményünk, de senkit nem szeretnénk bántani, vagy megbántani, és nem szeretnénk egy vallást sem kritizálni. Egyszer kaptunk egy hallgatói levelet, amiben többek közt azt is említette az illető, hogy bosszantóan körülményesek és túlságosan piszik vagyunk, és ez talán így van, de ez azért van, mert tényleg senkit nem szeretnénk megbántani, hanem egyszerűen most úgy szeretnénk ezt bemutatni, ezt a két történetet, ahogy megtörténtek, és kérünk titeket, hogy ti is így hallgassátok.
Igen, amit így igazából röviden össze lehet erről foglalni, az, hogy ők egy teljesen más kultúrában nőnek fel, teljesen más hoznak magukkal, úgyhogy nem is lehet elvárni azt, hogy ugyanúgy gondolkozzanak, mint mi itt Európában, vagy mi itt ebben a kis országban. Úgyhogy biztos lesznek meglepő dolgok, meg sok mindent fogunk magyarázni, főleg Szaúd-Arábia kapcsán, hogy ott hogy működnek pontosan a dolgok, mert elég nagy eltérések vannak kulturálisan. És tényleg nem az a célunk ezzel, hogy bárki elítéljen bármit, ez egy nagyon zárt közösség, egy nagyon zárt vallási közeg, úgyhogy minden másképp működik szinte, mint itt Magyarországon.
Nem kell a közel vagy távol keletre mennünk, hogyha a nők helyzetéről szeretnénk beszélni, Magyarországon sem jó a helyzet. A globális genderrés, vagyis Global Gender Gap mutatója szerint Európában Magyarországon a legrosszabb a nők helyzete, világviszonylatban pedig a felmérésben résztvevő 147 ország közül a 102-ek vagyunk. Hát nem tudom, Andris, te szólt, hogy mi alapján állapították meg ezt a számot, vagy ezt a statisztikát?
Azt nem tudom, egy-két érdekességet tudok ezzel kapcsolatban mondani, az, hogy ez egy olyan mutató, hogyha egyest mutat, az azt jelenti, hogy egy országban egy férfinak és egy nőnek ugyanannyi joga van mindenhez, ő mondjuk gondolom feltételezem ugyanannyi fizetést kap, ugyanazok a jogok illetik meg, és nyilván egyik ország sem éri el az egyet, vagy az 1%-ot, vagy nem tudom minek mondjam, a 100%-ot. Magyarország 0,67, ha jól emlékszem, ami a világviszonylatban ilyen Kínával van egy vonalban, vagy egy magasságban, és ugye Európán belül az északi országok azok, amik jobban szerepelnek, világviszonylatban pedig ilyen Új-Zéland, ami híresen nő barát, vagy nem is jó, hát ez a kifejezés.
Nem, itt egyébként azért nehéz erről a témáról beszélni. Amúgy én az ELTE társadalomtudományi karára jártam egy ideig, és hát igen, amikor ilyen témákról beszél az ember, akkor nyilván a legmegfelelőbb kifejezéseket szeretné használni. Tehát például ez a nőbarát, például pont tudom, hogy nem egy jó kifejezés, meg azt mondtad, hogy nyilván sehol sem egy, ez is egy kicsit szomorú, hogy ez ilyen nyilvánvaló. Na mindegy, szóval a lényeg az az,
hát,
hogy...
Azt úgy mondom, hogy valószínűleg senki nem lepődik meg, hogy nincsen sehol, ahol egy.
Hát jó, oké, ez, na mindegy, ez nagyon szomorú dolog. Na mindegy, a lényeg az az, hogy ha világviszonylatban nézzük, akkor tulajdonképpen csak 45 ország van, úgymond tőlünk is rosszabb helyzetben, és azért én most így kapásból fel tudnék sorolni 10 országot, ahol nem szívesen élnék nőként. Na mindegy, szóval hát érdekesek ezek a dolgok. Tehát nyilván itt számítanak az ilyenek, igen, amit mondtad, a fizetést, meg az egyenlő jogokat, tehát meggondolom azt is nézik, hogy mondjuk az iskolai rendszerben, az oktatási rendszerben mennyi ideig vannak a nők és a férfiak, milyen fizetéseket kapnak, milyen pozícióban dolgoznak. Nyilván a láthatatlan munkát is ide tudnánk sorolni, a nők elleni erőszakok számát. Úgyhogy azért egyébként ez nagyon durva ez a dolog, és igen, csak szerintem a szívemben hordozom ezt a dolgot, mert tényleg igazából az egész társadalom érdeke az szerintünk, hogy megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség, és habár egyébként nyilván Magyarországon nem olyan a helyzet, mint mondjuk tényleg egy olyan arab országban például, ahol elkülönítik a nemeket, és tényleg a nők egyedül akár, tehát nincsenek tulajdonképpen igazából jogaik, azért ezzel együtt nekünk is bőven van hova fejlődnünk, és ez is kicsit olyan szerintem, hogy mondjuk egy átlagos ember, aki, vagy mondjuk akár férfinő, aki mondjuk iskolába jár és dolgozik, lehet, hogy nem feltétlen érzi, vagy tűnik fel ezek a különbségek, de például akár az otthoni házi munka mennyisége is szerintem egy ilyen mutató, ami tökre elgondolkodható, hogy azért Magyarországon órákban lehet mérni azt, hogy mennyivel többet dolgoznak a nők naponta. Ugye az otthoni láthatatlan munkára gondolok most itt például, és hogy mennyivel alacsonyabbak a fizetések, és ez csak egy dolog. Ugye azért ennek nagyon sok összetevője van, és hát egyébként nem vagyunk szakértői a témának. Úgyhogy most nem is annyira akarunk ebbe belemenni, hanem inkább tényleg bemutatni azt, hogy ezen a két történeten keresztül, hogy egy tőlünk nem is annyira távoli helyen, egy teljesen más kultúrában hogyan élnek a nők, milyen a társadalom összetétele. Szerintünk ez egy nagyon érdekes dolog, és tanulságos is. Úgyhogy, hát akár kezdjük is el.
Igen, még annyit hozzátennék egyébként, hogy férfiként is ezt minden férfi társadalomnak is mondom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és hogy erre mi nekünk férfiaknak is oda kell figyelni, hogy ez a százalék Magyarországon is javuljon, és jobb legyen, és ha nem tudom, ha vannak beosztottjaink, vagy alkalmazottjaink, akkor tehetünk azért, hogy jobb legyen ez a helyzet Magyarországon. Mert az, hogy nem volt benne, azt hiszem minden európai ország ebben a felmérésben, de hogy Magyarország utolsó, hát ez egy iszonyatosan beszédes adat, és nagyon szomorú adat.
Mert nem csak akkor tudunk ezért tenni, hogyha mondjuk vezetőbb beosztásban vagyunk a munkahelyünkön, hanem szerintem igazából bármikor, tehát minden férfi tud ezért tenni, például pont az ilyenekkel, mondjuk nem tudom, egy házasságon belül, hogyan gondolkodik mondjuk a házi munkáról. Tehát nem azt mondja, hogy mondjuk besegít a házi munkában, hanem nem tudom, kiveszi a részét, megosztanak a feladatok a gyerekneveléssel kapcsolatban is, vagy hogy amiből, hogy beszélünk a nőkről, milyen szavakat használunk rájuk. Tehát ezek annyira összetett dolog, de egyébként mindenki meg tudja tenni a sajátját, és érdemes is szerintünk a nemek közötti egyenlőségért küzdeni. És itt az egyenlőség tényleg nem az egyformaságot jelenti, hanem az azonos jogokat. Na, szerintem nagyon sokat beszéltünk, elég hosszú lett ez a bevezető, úgyhogy...
Hosszú is lett, igen. Annyit még szeretnék mondani azért, hogy ne csak rosszakat mondjunk kis országunkról, hogy a nők szavazati jogait megnézve Magyarország viszonylag elől, tehát az első, nem tudom, 20 országban volt, vagy inkább ilyen 15. környékén, akik, ahol először szavazhattak a nők, és ez világviszonylatban is jónak számít. Ehhez képest, hogyha megnézzük például Svájcot, ami azt gondolnánk, hogy egy ilyen nagyon előre haladott ország ilyen szempontból, ott 1971 óta szavazhatnak nők. Szaúd-Arábiáról meg ugye beszélni fogunk részletesebben, most ott 2011 óta szavazhatnak a nők, előtte nem szavazhattak.
Na és Magyarországon pedig 1918 óta van a nőknek is szavazati joguk.
Ami egyébként nem véletlen, egyébként a legtöbb országban, vagy hát európai országok többségében a világháború környékén jöttek rá arra, hogy azzal, hogy az emberek kim vannak a fronton, és mégis szavazásokat kell lebonyolítani, ahhoz igenis a nőknek is, akik már akkor nagyon sokat dolgoztak a gyárakban azzal, hogy felváltották a férfiakat, akik a fronton harcoltak, ezért került valószínűleg előtérbe az, hogy miért ne lehetne szavazati joguk nekik is. Ami egyébként valószínűleg már jóval régebben is nyilván
megtörténhetett volna.
Megtörténhetett volna, igen.
Na, szóval akkor ez után hosszú bevezető után, reméljük, hogy még velünk vagytok, belevágunk, és először Manal történetét fogjuk nektek elmesélni. Ugye ő az, aki Szaúd-Arábiában élt, és kezdjük.
Manalért hajnalban jöttek, miután napközben az öccsével az anyósülésen kocsit vezetett. Eleinte úgy tűnt, hogy megúszta komolyabb büntetés nélkül az úgynevezett kihágást, de aztán kiderült, hogy ebben az országban ennél bonyolultabb a helyzet, ha egy nő vezet. A vezetés napján, az eset után közvetlenül napközben bevitték a rendőrségre az öccsével, ahol alá akartak vele iratni egy papírt arról, hogy többet nem fog soha autót vezetni. A papír aláírását viszont megtagadta, a hivatalos vád pedig az volt, hogy idézzük, nő létére vezetett.
A szaudi kultúrával kapcsolatban néha muszáj lesz megállnunk, és elmagyaráznunk egy-két dolgot, hogy át tudjátok látni ti is, hogy mennyire másképp működik az ottani kultúra. Nem Manal volt az első, aki azt szerette volna elérni, hogy a nőknek is legyen ugyanolyan joga vezetni, mint a férfiaknak. Azt viszont fontos tudni, hogy nem létezik olyan pontos szaudi törvény, törvényi tényállás, vagy olyan közlekedési előírás, amely a nőknek megtiltaná az autóvezetést, viszont az országban ott az orf, vagyis a szokásoknak való megfelelési kényszer. Tehát igazából nincsen leírva valami, de vannak ilyen iratlan törvények, és ennek mindenki meg akar felelni, és ezt kényszeresen be is tartatják. Tehát ezt hívják úgy, hogy orf.
Hát egy ilyen hagyománynak, vagy vallási hagyománynak lehet mondani, igen.
A nők vezetése ellen tiltakozók között, tehát nem ő volt az első és az egyetlen, 1990-ben 47 nő tiltakozott az autóvezetési tilalom ellen. 30 percen keresztül konvojban vezettek a fővárosban, Riádban, míg le nem csapott a vallási rendőrség, és mindennyiukat le nem tartóztatták.
Igen, itt egy kis magyarázat az, hogy ebben az országban van vallási rendőrség, ami független a rendes, vagy hát az általános nálunk is ismert rendőrségtől. Ők sokszor ilyen rendszám tábla nélküli autókkal megjelennek, elvisznek mindenféle magyarázat nélkül embereket, tehát nagyjából egy ilyet kell elképzelni. Az a 30 perc vezetés a 47 nő hátralévő életében kísértette őket. A megmozdulás után az összes nőt a férjével együtt egy évre eltították a külföldi utazástól, akinek állása volt, azt pedig kirúgták. Ráadásul vallási céltáblává váltak, a nevüket az egész országban hangosan olvasták fel a pénteki imákon, a mecsetekben. Erkölcstelen ledérnőknek bélyegezték őket, akik gátlástalanul a szaudi társadalom lerombolására törnek. A tiltakozást dokumentáló újságírókat pedig, vagy hát ebből nem volt nyilván olyan sok, őket letartóztatták, bebörtönözték és megkínozták.
Az 1990-es tiltakozás után a belügyminisztérium kiadott egy nyilatkozatot, tehát nem egy közlekedési szabályt alkotott, arról, hogy a nők vezetése törvényellenes és pénzbüntetéssel sújtandó. Visszatérve Manalékhoz, a rendőrségi látogatás után és a papír aláírásának megtagadását követően Manal és az öccse hazamentek, és megnyugodtak, hogy gyorsan lezárult az ügy. Legalábbis akkor még ezt hitték. Azonban hajnalban idegen, civil ruhás férfiak kopogtattak be a lakásukba, és nem tágítottak addig, amíg Manalt el nem vitték az öccsével együtt.
Szerencsére a szaudi szokások különböznek az itteniektől, viszont a közösségi média ott is tökéletesen működik. Ez a történet, ez a 2000-es évek, hát ez ilyen 2010-9-10 környékén játszódik. Így a Twitteren, Facebookon és más alkalmazásokon keresztül pontosan tájékoztatta ismerőseit, milyen kellemetlen helyzetbe keveredett. A civil ruhás gyanús emberek általában azt jelentik, hogy a titkos rendőrséggel van dolga az embernek. Másik érdekesség, hogy Szaúd-Arábiában a jog nem törvényeken alapul, mint ahogy már ezt korábban említettünk, hiszen az istenfélő szaúdi muzulmánok szerint a törvények csak Allah-tól származhatnak, így a törvények helyett hát fogalmazunk úgy, hogy a rendszernek felel meg az, hogy mik az állami szabályozások, tehát a rendszer az egyenlő a törvényekkel. És a rendszer szerint viszont kisebb vétségekért vagy szabálysértésért senkit nem lehet naplemente és napfelkelte között előállítani, és bírói ítélet nélkül senkit nem lehet letartóztatni, ha csak nem nemzetbiztonsági fenyegetésről van szó. Tehát esetünkben Manal al-Sharif esetében úgy tűnik nemzetbiztonsági ügyről volt szó, hiszen nem állt rendelkezésre bírói ítélet, és hajnalban vitték el Manalt.
Egy kicsit mesélünk Manalról, hogy ki is Manal al-Sharif. Manal Mekkában született, vallásos családban, és már gyerekkorában is ki akarta vívni hittantanárai elismeréseit, ezért a szokásosnál hamarabb kezdett el burkát viselni. Ugye gyerekeknél, lánygyerekeknél még nem kötelező viselt a burka, hanem egy bizonyos kor elérése után kell nekik ezt viselni, viszont Manal annyira buzgó volt, hogy ezt hamarabb megtette. Az első lázadó tette az volt, hogy munkát vállalt egyetem után a volt amerikai olajvállalatnál, az Armaco-nál, mint információbiztonsági szakértő. Fiatalon férjhez ment, azután nem sokkal később szülőként elvált. Egyébként a szaudi statisztikák szerint a házasságok 60%-a válással végződik, ami ugye egy nagyon magas szám, és ennek igazából az lehet az oka, hogy a szaudi párkeresésnek egy igencsak érdekes szokása van. Először a reménybeli vőlegény anyja meglátogatja a lányt, és hogyha a lány elnyeri a tetszését, akkor azt elmeséli a fiának, hogy milyennek találta a lányt. Ezután a leendő vőlegény megjelenik az apjával, a lány apjánál, és ekkor ennél a látogatásnál egy kis ideig a vőlegény is találkozhat, vagy hát igazából láthatja a mennyasszonyt, vagy hát a lányt, de ugye nem lehetnek kettesben. És igazából ez a találkozás az egyetlen módja annak, hogy egy házasságban nem álló fiú és egy lányt ugye megpillanthassák egymást. Tehát tulajdonképpen házasságért nem igazán ismerik meg egymást a párok, és nem nagyon van magánéletük, tehát hogy így az, hogy mondjuk évekig járnak, és elmélyül a kapcsolatuk, az kevésbé jellemző, ezért lehet ilyen magas a válások aránya.
Igen. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy ez a 60% így még egész jó arány, hogyha nem is látják egymást az esküvő előtt.
Hát nekem viszont van egy olyan érzésem, hogy ezek ilyen kényszerhelyzetben lévő házasságok, és ez nem jelent feltétlen jót.
Valószínűleg igen. Egyébként, ugye előbb említettük, hogy egy bizonyos kor után kell elkezdeni hordani a lányoknak a burkát. És amikor elkezdi hordani, ez ilyen a menstruációval szokták összekötni, tehát ilyen 10-12 évesen elkezdi a lány hordani a burkát, utána megszakítanak minden kapcsolatot az összes férfi rokonnal. Értsd, éveken keresztül az unokatestvéreiddel játszottál, és egy idő után, amikor eléred ezt a kort, akkor ennyi volt. Akkor többet nem. Ő nem találkozhatsz velük. És nem látod őket évekig. Tehát ez azért elég durva.
Hát igen. Na de visszatérünk Manalra.
Igen, 30 éves korában pár hónapra az Egyesült Államokba utazott dolgozni, ahol autót is megtanult vezetni. Amikor hazajött, a vezetést nem tudta gyakorolni, kivéve az Armaco vállalat területén belül, mivel a vállalat gyakorlatilag egy állam az államban működik, mint egy kisebb város, amin belül más szokások élnek, mint általában az ország más területein. A cég kapuin belül nem érvényesek a szaúdi szabályok, így például a nők és férfiak tartózkodhatnak egy helységben, a nőknek nem kell eltakarniuk az arcukat vagy testüket, és a telepen belül, ahogy már említettük, autót is tudnak vezetni.
Az, hogy a telepen kívül is vezetni fog, ez az elhatározás akkor született meg benne, amikor már sokadik alkalommal kellett taxival, vagy teljesen idegennel hazamenni, és ismételten molesztálták. Ugye a rendszer működéséről szükséges egy kicsit beszélnünk, tehát kitérünk megint egy picit. Ugye a szaudi társadalomban a nőket a hivatalos ügyek intézése során hivatalos gyámnak kell képviselnie, azaz a gyám beleegyezése nélkül a nők nem dolgozhatnak, nem járhatnak iskolába, vagy nem utazhatnak. A gyám általában az illetőnek az apja vagy a férje, de hogyha esetleg egyik sincs, akkor...
Egy úgynevezett mahram.
Igen, egy úgynevezett mahram, vagyis közeli férfi rokon, akivel kizárt a házasság, ő a gyám, tehát ez, például ez lehet báty, nagybáty, vagy akár még a nőnek a fia is. Tehát ez mondjuk egy 40 éves nő vagy, és a 20 éves fiad képvisel. Emiatt előfordulnak elég extrém esetek is. Például egy vajudó nőt nem vesznek fel a kórházba, hogy az illető gyámja vagy a mahrámja nincs jelen. Ugyanakkor a rendőrség sem léphet be a házba rablás esetén, hogy az épületen belül mahrám vagy gyám nélkül tartózkodik egyedül egy nő.
Persze mindenki gondolhatja, hogy ez egy csomó veszélyes helyzetet teremt, és ez tényleg így van. Az utóbbi években többször előfordult, hogy azért halt meg valaki, mert nem engedhettek oda orvost vagy tűzoltót. Például volt egy, itt a könyvben le is írtak egy esetet, hogy az egyik női egyetemen történt egy baleset vagy tűzeset, és nem engedték be a tűzoltókat az egyetem területére, így bennéktek az épületben a szerencsétlenek. Tehát a taxizás az egy nagyon nehéz dolog. Ha egy szaúdi nő el akar valahova jutni, akkor mindenképpen a sofőrökre van utalva. A jómódú családok sofőrt alkalmaznak, de ezt nyilván nem engedheti meg magának mindenki. Ekkor a kétes megbízhatóságú sofőröket kell igénybe venni. Általában több tucat név található a hölgyek telefonjában, akik addig hívogatják az embereket, amíg találnak egy olyat, aki éppen ráér, és elviszi őket valahova. De például azt írták is a könyvben, hogy ha mondjuk csúcsidőben szeretnél eljutni valahova, és nő vagy, akkor van, hogy órákat kell várni arra, hogy találj egy szabad sofőrt. A másik megoldás az a taxi, de azok általában régi szakadt autókat vezetnek, és nagyon sűrűn bunkó sofőrök, vagy kevés, vagy hogy is fogalmazok, faragatlan sofőrök vezetik ezeket az autókat, és gyakran tesznek így megjegyzést a női utasokra, több pénzt követelnek, vagy fogdossák őket.
És ezek miatt, a problémák miatt alakult meg a Women to Drive mozgalom, ami azt a társadalmi ellentmondást próbálta meg feloldani, hogy a teljesen eltakart nőknek alig van megengedve valami, idegen férfiakkal szinte semennyire sem érintkezhetnek, mégis jogosítvány hiány arra vannak rákényszerítve ezek a nők, hogy idegen férfiak mellé üljenek be a kocsiba, akik ugye gyakran molesztálják őket. Tehát egyébként ez borzasztó, és amúgy ez egy olyan dolog szerintem, hogy én nem bízom benne, hogy aki most hallgat minket, nem élt át hasonlót, de hogy ez amúgy szörnyű lehet, tehát mondjuk nem tudom, el akarsz menni pár kilométerre lévő, nem tudom, kórházba, vagy ügyet intézni, vagy igazából bármi, és erre is fel kell készülni. Ez szörnyű egyébként. Tehát, hogy én egyébként nem tudom, lehet, hogy nem tudom, Andris, téged mennyire lehet meg engem így nőként, hogy így próbálom ugye elképzelni egy ilyen szituációt, engem nagyon...
Ez egy borzasztó kiszolgáltatott
nagyon kiszolgáltatott, helyzet. És amúgy borzasztó erre gondolni. Tehát, és azt, hogy igazából ez egy ilyen történik, és semmi nem védi a nőket. Szóval ez tényleg ilyen totál ellentmondás, hogy látszólag ezek a szokások hát nem tudom, nagyon korlátozzák a nőket, és úgy elvárják, hogy ők így totál eltakarják magukat, és semmi kapcsolat férfiakkal, de közben meg tényleg kiteszik ennek őket. Tehát ennek a Woman to Drive mozgalomnak a célkitűzése az volt, hogy egy nagy közös eseményen országszerte nők vezessenek az utcán. Ez a csoport nagyon népszerű lett, több ezren csatlakoztak hozzájuk, bár a felmérés szerint a tiltakozók 11%-a rendelkezett csak ténylegesen jogosítvánnyal, amit feltehetőleg a szomszédos országokban sikerült megszerezniük, tehát nyilván, mondom, Szaúd-Arábiában nem osztogatják a jogsikat a nőknek.
Tehát Manal al-Sharifet elvitte a rendőrség, a fő botrányokozója az az volt, hogy felvétel is készült erről a vezetésről, ami bejárta egész Szaúd-Arábiát, meg a külföldi sajtót is, és ez nyilván nem tetszett a kormánynak. A felvételen egyébként nem pusztán csak vezetett, hanem néha gondolatait is hozzáfűzte, például így idézett. Van, amire büszkék lehetünk ebben az országban. Vannak önkénteseink, akik ellentételezés nélkül segítik a nőket országunkban. Az autóvezetésben képzetlenek, analfabéták vagyunk. Vannak nők, PhD fokozattal, egyetemi tanárok, akik nem tudnak vezetni. Változást akarunk az országban. Idézet vége. A YouTube-on pár óra alatt 700 ezeren tekintették meg a feltett videót, 20% tetszikkel, és 80% nem tetszik aránya, tehát 20% like, 80% dislike. Tehát a megtekintések többsége feltehetően szaudi volt, mert a dislike-ok aránya eléggé meghaladta a lájkokét.
Amikor Manalt elvitték, még nem volt teljesen tisztában a helyzetével és a következményekkel. Annak ellenére, hogy azt ígérték neki, hogy a helyi rendőrőrsre viszik, egy nagyobb város rendőrkapitányságán kötött ki, ahol előzetes letartóztatásba helyezték, és egy mocskos szobában várakoztatták. De a mocskos jelző alatt azt értjük, hogy nagyon durva állapotok voltak ebben a szobában. A falon és a földön csótányok rohangáltak, nem volt semmilyen lehetőség arra, hogy leüljön, csak egy szakadt matrac, a sarokban pedig egy lyuk tátongott, ami a WC-ként szolgált, viszont ez egy nagyon gusztustalankozós WC volt. Több órát várakozott, végül anélkül, hogy bármit is mondtak volna neki, elvitték őt a közelben lévő női börtönbe. Ezen idő alatt Manal megpróbálta kiharcolni, hogy telefonálhasson, amivel két célja is volt. Egyrészt elérni azt, aki vigyázott az 5 éves fiára, tehát ugye tájékoztatni akarta őket, hogy mi a helyzet, és ügyvédet akart magának szerezni.
Másnap jelezte, hogy a börtön igazgatójával szeretne beszélni, amit engedélyeztek is neki. Elmondta a nőnek, mert hogy a női börtönökben nyilvánvalóan női igazgatónak, vagy igazgatók lehettek csak, hogy ő a családjával szeretne beszélni, amit biztosítottak is neki. Később a nap folyamán látogatókat is fogadott, ahol kiderült, hogy a sajtóban hogyan kezelték az ügyét. Egy-két újságot leszámítva mindannyian elítélően beszéltek tettéről, és gyakorlatilag 5 darab vádpontot fogalmaztak meg Manallal szemben.
Az első a közvélemény izgatása, második jogosítvány nélkül vezetés. Harmadik, árulás és külföldi ellenség ügynökeként végzett tevékenység. Negyedik, videó feltöltése YouTube-ra. És ötödik, kapcsolatfelvétel a külföldi sajtóval. Még aznap Manal annyira meg volt rettenve a következményektől, hogy aláírta a papírt, ami arról szólt, hogy többet nem vezet az országban. Minél hamarabb ki akart ugye kerülni a börtönből. Másnap sikerült ügyvédet szereznie, habár sokan visszautasították, és csak a sokadik ügyvéd vállalta el őt, aki rögtön le is szögezte, hogy az 1 hónappal későbbre kitűzött Woman to Drive felvonulás eseményét törölni kell Facebookon, annak ellenére, hogy már 120 ezeren csatlakoztak az eseményhez. Habár telefonon tudott egyeztetni az ügyvédjével, személyesen nem engedték, hogy találkozzanak, mivel a férfi volt az ügyvéd, aki csak akkor beszélhet Manalra, hogy ott van a gyámja, vagy egy makram, ugye erről meg korábban beszéltünk. Végül hivatalos panaszt kellett írnia, hogy biztosítsák a személyes találkozót, amit így meg is adták a lehetőséget, viszont egy katonának jelen kellett lennie a beszélgetés alatt.
A következő napon kihallgatták a katonák, ahol az újságokból is ismert hamis vádpontokra kérdeztek rá, majd meglátogatta sógornője is, ami forduló pontot jelentett Manál történetében. A találkozó alatt sikerült egy papírfecnit sógornőjéhez csempésznie, amiben azt kérte Manál, hogy édesapja keresse fel a királyt és kérjen tőle kegyelmet. Ez meglepőnek hangzik, de Szaúd-Arábiában ezeknek a hagyományoknak mind a mai napig fontos szerepe van. A szaúdiaknak a jogszabályok, a bíróságok és az ügyvédek is idegen találmányok. Náluk többnyire az az igazság, amit a hatalmat birtokló személy annak ítél. Ennek megfelelően Manál apja naponta elzarándokolt a keleti tartomány kormányzójához, aki gyakorlatilag egy herceg, mivel a királynak az unokaöccse. Ott várt minden nap, amíg délután kettőkor be nem zárták a kaput. Mindig ő hagyta el utolsóként a helyszínt, és könyörgött a bebocsátásért, de a herceg nem fogadta őt.
Korábban említettük, hogy már volt rá példa, hogy nők vezettek, és akkor annak komoly következményei voltak rájuk nézve. Ugye ez 1990-ben történt, és ehhez képest Manál esetében az volt a különbség, hogy a sajtó már jóval kiterjedtebb volt, így Szaúd-Arábiának egyre kínosabbá vált ez a helyzet, és nemzetközi kritika is érte az országot, amiért egy nőt bebörtönöztek csak azért, mert autót vezetett. Apja egy idő után felhagyott a törekvésével, hogy bejusson a herceghez, és az ország másik felébe utazott, hogy a királynál eszközölje ki Manál szabadon engedését. Ennek is megvan a hagyománya, a király még ma is a sátrában ülve fogadja a látogatókat és az alattvalókat, hogy meghallgassa a panaszaikat, amiket szabályszerű kérvények formájában nyújtanak be.
A király udvar fényes bejárata írnokoktól nyüzsög, akik kb. 10.000 forint összegért megírják a kérvényt a királynak. Ez a hagyomány kétségkívül azokba az időkben nyúlik vissza, amikor a királyság népességének nagy része még írás tudatlan volt. Viszont mind a mai napig gyakran alkalmaznak írnokokat, mivel azok már kitapasztalták, hogyan kell egy-egy kérvényt megfogalmazni a királynak. Manál szabadulásáért benyújtott kérvényt is egy írnok fogalmazta meg édesapjának. A fogadás napja mindig pénteken van, amikor több százan állnak sorba azért, hogy a király szem elé kerülhessenek. Ha bejut az ember, akkor már nincs meg az a szokásos meghajlás és kézcsók, ezt felváltotta a homlokon csókolás és a jó kívánságok eldörmögése, ami többnyire abból áll, hogy legyen a királynak hosszú élete.
Manál apja nem egyedül ment, hanem törzsének vezetői is vele tartottak. Miután elmondták sűrű bocsánatkérések közepette, hogy mi történt és kegyelemért könyörögtek, a király biztosította őket arra, hogy változás várható majd az ügyben. És még ugyanaznap Manált ki is engedték a börtönből. A pár héttel később megtartott Woman to Drive felvonuláson a megfélemlített nők közül végül csak 3 tucatnyi vállalta be, hogy vezessenek, közülük többüket megbírságoltak, vagy hazakísérték, de egyiküket sem tartóztatták már le. Manál ezen a napon otthon ült, és csak kívülről figyelte a fejleményeket. A Woman to Drive mozgalom viszont nem szűnt meg, tovább dolgoztak azon, hogy kiharcolják a nők autóvezetéshez való jogát.
A Manál által írt könyv egyfajta szlogenje az, hogy az eső egyetlen cseppel kezdődik. A folyamatos tiltakozások szépen lassan elérték részleges hatásukat. Pár hónappal a történtek után engedélyezték, hogy a boltokban és a plázákban női pénztárosok is dolgozhassanak, sőt, nők is jelölhették magukat az önkormányzati választásokon. A nemzetközi sajtó pedig továbbra is azért lobbizott, hogy engedjék a nőket vezetni. A szaúdi vallási rendőrség és a vallási vezetés arra hivatkozott, hogy ha engedik a nőket vezetni, akkor 10 éven belül nem lesz az országban több szűz. Sőt, várható a már többi muszlim államban is megfigyelhető erkölcsi hanyatlás. Végül Manál elhagyni kényszerült az országot, és Dubajba költözött, viszont amit tett, örökre megváltoztatta a helyzetet. Az eső valóban egy cseppel kezdődött el, és 2018-ban meghozták az új törvényt, miszerint a nők is vezethetnek Szaúd-Arábiában, és feltehetőleg további változások fognak következni.
Ez volt tehát ma a története röviden, és hogy esetleg még többet szeretnétek olvasni, tehát ugye most egy röviden mutattuk be viszonylag, akkor ajánljuk nektek a HVG kiadó gondozásában megjelent Merj vezetni című könyvet.
Most pedig térjünk át Malala történetére, aki, tehát ez egy pakisztáni történet lesz, ott egy teljesen más világ van, úgyhogy sok szempontból különbözni fog ez a történet, de lesznek hasonlóságok is Manal történetéhez. 2012. október 9-én történt, amikor egy tálib fegyveres lelőtte az iskolából hazafelé tartó 15 éves lányt. A támadás nem volt váratlan, ugyanis Malala és édesapja már többször felszólalt a tálibok ellen, és egy olyan vidéken éltek, ahol hétköznaposak voltak a támadások, öngyilkos merényletek és fegyveres visszaélések.
A busz a katonai ellenőrzőpont után nem sokkal állt meg. Malaláik nem látták, hogy mi van előttük, csak két világos ruhába öltözött szakállas fiatalembert láttak, akik közül az egyik kilépett az útra és leintette a teherautót. Ez alatt a másik férfi odasétált a furgon hátuljához. Malala egyik barátnője még meg is jegyezte. Nézd, itt az egyik újságíró, aki azért jött, hogy interjút csináljon veled. Ugyanis a lány már többször felszólalt édesapja kampányában, melyet a lányok iskolázásáért és a tálibok ellen folytatott. A férfi sildes sapkát viselt, orra és szája pedig zsebkendővel volt eltakarva. Felugrott a buszra, és azt kérdezte, kicsoda Malala? Senki nem szólalt meg, de több lány is Malalára nézett. A férfi akkor felemelt egy fekete pisztolyt, és három lövést adott le. Az első lövedék Malala bal szemüregébe hatolt be, és a lapockáján keresztül hagyta le a testét. A másik két lövedék a mellette ülő lányokat találta el, egyiküknek a kezét, másikuknak pedig a vállát. A merénylet után elsötétült a kép, és Malala eszméletét vesztette.
Ahhoz, hogy megértsük, mi történt pontosan, ahhoz meg kell veletek ismertetnünk röviden az ország történelmét, főleg a 21. századra koncentrálva, és Malala családjának a históriáját. Mindenképpen érdemes azt elmesélnünk, hogy Malala Maivandi Malalairól kapta a nevét, aki Afganisztán legnagyobb hősnője volt, és mind az afgán, mind a pakisztáni nép nagyon büszke rá. Malalai történetét minden kisgyerek ismeri. A hősnő annyira fellelkesítette az afgán sereget, az országukat meghódítani akaró külső erők ellen, hogy az 1880-as években a második angol-afgán háború egyik legnagyobb csatájában segítségével sikerült győzniük az afgán csapatoknak. Malalai ugyan elesett, de szavai és bátorsága olyan buzdító erővel hatott a férfiakra, hogy megfordították a csata menetét. Ez volt a brit hadsereg egyik legnagyobb veresége. Egyébként fun fact, hogy ebben a háborúban sérült meg, és ezért sántít Sherlock Holmes legjobb barátja, Dr. Watson is.
Malala apja igen meghatározó volt gyermeke életében, és sok mindent az ő elfogadó, ugyanakkor lázadó és előremutató látásmódjának köszönhetett. Édesapja gyerekként a falu iskolájába járt, ami egy apró kis épület volt, az órákat gyakran tartották a kertben lévő fa alatt, úgy, hogy a diákok a földön ültek. Nem volt illemhely, így mindenki az iskola melletti mezőre járt ki, ha el kellett végezni a dolgát. Még így is szerencsésnek mondhatta magát, mivel nővérei és nagynénje egyáltalán nem is járhattak iskolába. Úgy vélte, Pakisztán összes problémájának gyökere az oktatás hiánya. A tudatlanság miatt tudták becsapni a politikusok az embereket, és rossz vezetőket újra választani. Ezeket figyelembe véve Malala apja nagy álma volt az, hogy az iskolát alapítson, ahol könyvtár és számítógépek állnak a diákok rendelkezésére, és ahol természetes az, hogy a diákok nem a földön, hanem az asztalon, a padokban tanulhatnak. Később ezt az álmát Malala apja sok nehézség árán, de végül megvalósította, mivel Pakisztán északnyugati régiójában éltek, ez az országrész jóval elmaradottabb volt a fővároshoz és a nagyvárosokhoz képest, így még fontosabb volt ez a küldetés.
Pakisztán történelme röviden összefoglalva annyi, hogy a muszlim többségű területek a brit uralom alá tartoztak Indiával együtt, és amikor 1947-ben India kivívta a függetlenségét, akkor ezzel együtt létrejött Pakisztán is, aminek a határa több vitára is okot adott. A határokat úgy próbálták meghúzni, hogy Pakisztánban gyakorlatilag a muszlim vallásúak kerüljenek, de ez természetesen nem lehetett ilyen pontosan meghúzni a határokat. Sok helyen éltek kisebbségek, úgyhogy a függetlenségük kikiáltása után Indiából a muszlimokat elkezdték kiűzni Pakisztán irányába, míg a pakisztániak az országukban élő hindukat és buddhistákat űzték el. A függetlenedésnél létrejött egy Kelet és egy Nyugat-Pakisztán. Kettőjük közé ékelődött be India, szóval Pakisztán két része között körülbelül 1600 kilométer volt. Később, 1971-ben Kelet-Pakisztán kivált Pakisztánból, természetesen itt is véres harcok következtek be, és ezután történt meg ez a kiválás, és Banglades néven államot alapított. Tehát a mai Banglades az a régi Kelet-Pakisztán. Tehát ha a térképre ránézzünk, akkor Indiától nyugatra ma Pakisztán található, India keleti határa mellett pedig Banglades. Nyilván ennél sokkal bonyolultabb volt a helyzet, de röviden így lehetne összefoglalni a történelmük legmeghatározóbb korszakát.
A pakisztáni életre nagy hatása volt a World Trade Center elleni támadás, ugye 2001-ben, ugyanis Osama Bin Laden, az Al-Qaida vezetője, a szomszédos Afganisztánban élt. Az amerikaiak katonákat küldtek Afganisztánba, hogy megdöntsék a terroristákat védelmező tálib rezsimet. Pakisztánban még mindig diktatúra uralkodott, de Amerikának szüksége volt az országra, mint szövetségesre, így az akkori katonai diktatúra vezetőjét meghívták a Fehérházba és Londonba is, hogy tárgyaljanak vele. Ezzel párhuzamosan hatalmas mennyiségű nyugati pénz kezdett el áramlani az országba, cserébe azért, hogy Pakisztán segítse a terroristák elleni küzdelmet. Azonban köztudott volt, hogy a pakisztániak sem teljesen tiszták a tálib kérdésben, hiszen több ezer tálibot ők maguk képeztek ki még évekkel azelőtt. A helyzet Malala családjára nézve akkor vált igazán nehézzé, amikor Afganisztán területéről az amerikai csapatok elől Osama Bin Laden és a tálibok egy része átmenekült Észak-Pakisztán hegyei közé, és ott folyamatosan növekvő létszámmal elkezdték az embereket terrorizálni.
A fegyveres erők és a rendőrség tétlenül nézte a helyzetet. A legtöbb esetben ők maguk is elmenekültek az északi területekről, ezzel teret adva a tálibok előre nyomulásának. A tálibok gyakorlatilag szélsőséges muszlimok, akik a szigorúan vett szabályokat próbálják betartani a népességgel. Ilyen szabályoknak számított, hogy a lányok nem tanulhattak, nem táncolhattak az emberek, el kellett takarni magukat a nőknek, férfi gyám nélkül, mint ahogy azt már említettük, Szaúd-Arábia kapcsán is nem mehettek volna sehova. A férfiaknak pedig szakállat kellett növeszteniük, mert ez a hagyományos viselet. És még sok ilyen szigorú szabály volt, mely közül most csak párat említettünk. Malala édesapja által vezetett iskolára az alábbi üzenetet tették ki a tálibok. Idézet: Uram, ön egy nyugati és hitetlen iskolát vezet. Lányokat tanít, és kötelező az egyenruha, ami iszlám ellenes. Vessen véget ennek, vagy bajba kerül, és a gyerekei fogják megsiratni. Idézet vége. Apja nem volt szívbajos, és a helyi újságban válaszolt a felhívásra, megüzenve nekik, hogy ők is muszlimok, és hogy fontos számukra a tanítás.
Az országban lévő helyzet egyre fokozódott. Egyre több öngyilkos merénylet történt, a katonaság pedig északra vonult, hogy felvegye a harcot az ott garázdálkodó tálib fegyveresekkel. Malala és családja viszont nem volt biztonságban, környéküket a tálibok uralták, akik kiárási tilalmat vezettek be, majd éjszakánként felrobbantották az iskolákat. Nem csoda, hogy ezek után egy ilyen helyen felnövő lány, Malala, mennyire fontosnak tartotta az oktatást. 2008 végére körülbelül 400 iskolát tettek a tálibok a földön egyelővé, majd bejelentették, hogy többet lányok nem járhatnak iskolába. Ezekben az időkben kereste meg Malala édesapját a BBC rádió, aki egy diáklányt kerestek, aki egy naplót írna az életéről a tálib uralom idején, hogy bemutassák a katasztrófa emberi oldalát. Malala elvállalta a feladatot, és Gul Makai álnéven elkezdte írni a naplót, melyet a BBC publikált. Az első naplóbejegyzés címe az volt: Félek, és így kezdődött. Idézet: Múlt éjjel rosszat álmodtam, katonai helikopterek és tálibok nyüzsögtek benne. Azóta vannak ilyen álmaim, amióta megindultak a hadműveletek az északi tartományban. Idézet vége.
2009-ben már csak 9 lány járt osztálytársai közül az eredeti 27 helyett az iskolába. Malala a BBC mellett még sok más újságnak adott interjút, köztük a New York Times-nak is. Népszerűségének növekedésével a kockázat is egyre nőtt. A helyzet addig fajult, hogy a hadsereg északra nyomulásával gyakorlatilag egy háborús övezetté változott a hely, ahol éltek. 2009-ben így országon belüli menekültek lettek, másik 2 millió emberrel egyetemben. A menekültek jó része sátortáborban kapott helyet, amik már amúgy is zsúfoltak voltak a szomszédos, Afganisztánból érkező menekültektől. Malala és családja ismerősöknél kapott helyet.
A katonaság több hónapos kemény harccal kiverte a tálibokat az északi térségből, viszont a tálibok vezetőit nem sikerült elkapniuk. Így, amikor a lakosság egy része, többek között Malaláék is visszaköltöztek eredeti otthonukba, akkor még mindig számítani lehetett a tálibok atrocitásaira. Habár már jóval kevesebben voltak, de még így is terrorizálták az ott élő népességet. Két újabb iskolát is felrobbantottak, és egy keresztény szervezet 3 munkatársát elrabolták, és később meg is ölték őket. Malala apjának pedig egy közeli barátja esett áldozatul a táliboknak. Eközben Malala a folyamatos felszólalásainak és interjúinak következtében elnyerte Pakisztán nemzeti békedíját. Ezt követően azonban egyre több fenyegetést kapott a család, ami rányomta a bélyegét a hangulatukra. Nyilván nem lehetett ugye egyszerű egy ilyen helyzetben Észak-Pakisztánban élni.
2012. október 9-én történt a merénylet. Malalának szerencséje volt, mivel koponya csontját érte csak a lövedék, viszont a keletkező szilánkok így is roncsolták az agyát. Több hónapos rehabilitáció vált rá, és mivel több napig élethalál között lebegett, és a pakisztáni egészségügy sem a legmegbízhatóbb, ezért Angliába szállították, ahol a kezeléseket végezték. A felmerülő orvosi költségeket a pakisztáni állam állta. Habár a lövedék miatt Malala mosolya már sosem lesz a régi, ettől függetlenül a felépülése után szakadatlanul folytatta kampányát azért, hogy a világon minden lány és minden gyerek tanulhasson. Létrehozott egy neves alapítványt, látogatást tett a világhatalmak vezetőinél, felszólalt az ENSZ-ben, és legfiatalabb jelöltként elnyerte a Nobel békedíjat mindösszesen 17 évesen.
Malala gondolataival zárjuk ezt a részt. Idézet: Szeretem Istent, és köszönetet mondok Allahnak. Egész nap szólok hozzá, mert ő a legnagyobb. Azzal, hogy ilyen nagyra növesztett, és elérhetem az embereket, nagy felelősséget is akasztott a nyakamba. Békét minden házba, minden utcára, minden faluba, minden országba. Ez az álmom. Hogy a világon minden kisfiú és kislány tanulhasson. Jogom van hozzá, hogy beülhessek a padba, és könyveket olvashassak az iskolában, az összes barátnőmmel egyetemben. Az a vágyam, hogy minden embert boldogan mosolyogni lássak. A nevem Malala. A világom megváltozott ugyan, de én nem. Idézet vége.
Szerintem ez egy szép gondolat arra, hogy ezt lezárjuk, ezt a podcastet. Igazából mindkettejük igazán inspiráló történetet szolgáltattak.
Igen, és igazából, ha bár két embert, vagy két hölgyet, két nőt emeltünk most ugye ki, igazából nem csak az ő történetüket akartuk bemutatni, hanem egy ilyen rálátást nyújtani az arab térségben lévő helyzetekre, hogy tényleg mennyivel másabb lehet ott élni. És tényleg az, hogy ugye ezek ilyen kulturális különbségek, és szerintem egyébként érdekes azt látni, és én ezt jó dolognak gondolom, hogy ha bár nyilván például Malala is, és Manal is istenhívő nők, és a családjuk is vallásos, de ezzel együtt küzdenek a jogokért, és szerintem nyilván egy jó társadalomban ez a kettő nem zárja ki egymást, sőt, inkább segíti. Én ezt így gondolom.
Igen. Tehát, hogyha többet szeretnétek tudni erről a témáról, akkor olvassátok ezt a két könyvet, mert sokkal mélyebb betekintést tud adni, mint mi tudtunk nektek adni ebben a közel egy órában. És hát találkozunk a következő adásban. Legyetek jók!
Sziasztok!
Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!